Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcavezető a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába, az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosítottak Elemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, az egész térség turizmusa veszélybe került. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet, és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat a lehető legtöbb vízzel feltöltik, és pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az ár és csökkentést a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, a nyáron utóbbi is marad. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online csalások több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Az ukrán maffia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott az is, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken is lennie kell ilyennek. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a kétnapos Budapesten mostantól zajló CPEC Hungary rendezvényen. A cseh kormány szerint Kína felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 400 ezer vendég 3 millió 400 ezer éjszakát töltött el, előbbi 17, utóbbi 16%-kal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra esett nagypéntek és húsvét is hozzájárult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette, a húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelte az utazási kedvet. A kormány azon dolgozik, hogy a dinamikusan bővülő hazai turizmus még intenzívebben járuljon hozzá a családok jólétéhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki turisztikai térségek fejlődéséhez, közölte a tárca. Végül az időjárásról. Sokfelé lehet zápor, zivatar, majd a délelőtti derültebb idő után ismét eleredhet, néhol akár tartósabb eső is húhat. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Csanád Béla, hajnali rózsafűzér. Hajnalok hajnalán anyám már régen ébren virraszt, s az olvasót mondja a néma éjben. Mélyen alszik a ház, homályba elmerülve, de már ragyog rá fénylőn az Úr kegyelme. S midőn felébredek munkára és örömre, tudom. Kapcsolva van szívem az égi körbe. Segítő, biztató erő anyám imája. Kísér utaimon az életem vigyázza. Remény, s vigasztalás-e hajnali imádság. Áldott szavaiban az örökké valóság.
Csanád Béla Hajnali rózsafűzér című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban elsőként egy könyvbemutatóról számolunk be, majd az ecsédi motoros búcsúra látogatunk el. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, egy szülőknek szóló kézikönyvbemutatójáról számolunk be műsorunk első felében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Józsa Judit galériából, az 5. kerületből, a Városháza utca 1 szám alól. Egy könyvbemutatón voltunk, Eberlein Éva, Gyújts fényt, kézikönyv szülőknek, serdülők neveléséhez. Ez a könyve címe, ez a második könyv. Ő ifjúságneveléssel foglalkozott 20 éven át, és tapasztalataiból írta ezt a könyvet. A szülőknek nyújt segítséget ahhoz, hogy a serdülőkkel a szexualitásról beszélgessenek. Ez elég kényes téma. Hogyan áll ön hozzá?
Úgy gondolom, hogy Istentől egy csodálatos ajándékot kaptunk. Megosztotta velünk az élet továbbadásának a felelősségét és feladatát, és ebben a mai világban szükséges, hogy a gyermekeinket neveljük, mert már nem olyan egyértelmű, hogy mit jelent férfinak, nőnek lenni, mit jelent a párkapcsolat, a szerelem, hogyan lehet felnőni oda, hogy valaki egy boldog házasságban képes legyen a mai világban élni.
Nem pont a felvilágosításnak a szavát akarja, mint ahogy általában hívják ezt a témát. hogyan nevezni el.
A szexuális nevelés valóban más, mint a szexuális felvilágosítás, hiszen a felvilágosítást az sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint egy program, ahol elmondunk valamit akár a test működéséről, a párkapcsolatról, a szexualitásról, és hihetetlenül jó szexuális felvilágosító programok vannak tínédzserek, kis tinik és nagyobb tinik számára. A szülő feladata mégis nem a felvilágosítás, vagy nem pusztán a felvilágosítás, hanem a nevelés, vagyis azoknak a készségeknek, képességeknek a kimunkálása a gyermekekben egészen pici kortól fogva, ami segíti őket abban, hogy egy boldog párkapcsolatra képesek legyenek felnőtt korra, és ez egy kísérést jelent. Lépésről lépésre együtt jár a szülő a gyermekkel, és fokozatosan tanítja meg arra, hogy ő kicsoda, és együtt fedezik fel gyermeknek az identitását, és az ő saját személyiségéből fakadó értékeit, amivel megajándékozhatja majd a házastársát.
A kamaszokkal elég nehéz önmaguknak is, meg a szülőknek is. Hogyan lehet közelíteni hozzájuk?
Nagyon fontosnak tartom a szülő-gyermek kapcsolatot. Mindennek ez az alapja. Ma nagyon sok módon tudunk kapcsolódni, nagyon sok platform, meg eszköz van a kapcsolódáshoz, és a technológia fejlődése mellett azt látjuk, hogy az emberi kapcsolatok kiüresednek, hogy elfelejtünk beszélni, nem jut idő, bár ugye időskorlásra használjuk ezeket az eszközöket, mégis egyre kevesebb időnk jut egymásra, a minőségi időre, arra, hogy együtt legyünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szülő jelen legyen a gyermeke életében, hogy tudja, hogy mi van vele, hol van, mi zajlik benne, és ezekben a beszélgetésekben a szülő feladata az, hogy segítse, kísérje a gyermekét.
Az online térben nagyon sok veszély fenyegeti a fiatalokat, hogy lehet őket megóvni ettől?
Felkészíteni lehet őket erre. Az online tértől megóvni nem tudjuk őket, és az online térben rájuk leselkedő veszélyektől sem tudjuk igazából megóvni, ha nagyon őszinték vagyunk. Ezekkel találkozni fognak, tehát a pornóval, a sextinggel, az influencerek hatásával, a TikTok kihívásokkal, számos veszéllyel találkoznak az online térben a tinédzserek. Erre felkészíteni tudjuk őket, megtanítani nekik arra, hogy mi az, amit elfogadhatnak, mi az, amivel óvatosak legyenek, hogy hogyan reagáljanak bizonyos helyzetekben, és ez mind a szülő feladata, nem csak felkészíteni, hanem jelen lenni a gyermek számára, amikor ezekkel találkozik. Ha mi megelőzzük a találkozást azzal, hogy beszélünk róla előtte, és felkészítjük őket arra, hogyha ha valaki intim fotót mutat nekik, vagy kér tőlük, akkor ilyenkor mi a teendő, akkor ez megalapozza azt az utat, azt a teret, amin, ahogy tetszik, a gyermek oda tud jönni hozzánk, és el tudja mondani azt, hogy anya, apa, az amiről mondtál, az megtörtént, azzal találkoztam, és így éltem meg, vagy ezt tettem, vagy ezt nem tettem. Még hogyha mi azt várjuk, hogy majd a gyermek kérdez, akkor valószínűleg nem fog kérdezni, hanem a barátokkal, vagy akár a ChatGPT-vel fogja megosztani, és ott fog tanácsot kérni ilyen helyzetekre.
Hát akkor a szülőnek kell kezdeményezni.
Mindenképpen.
Mondana példát a könyvéből, hogy hogyan?
Ha most egy kamaszról van szó, akkor lehet beszélgetni vele arról, hogy milyen zenét szeret, vagy milyen influencert követ, hogyha fent van a közösségi médiában, hogy milyen értékeket lát benne, mi az, amivel egyet ért, mi az, amivel nem ért egyet, akár egy zenében, vagy egy színész, egy film. Vagy lehet vele beszélgetni arról, hogy miről beszélgetnek az osztálytársak. Ugye magukról nehezebben beszélnek, de a többiekről egy kicsit könnyebben. A lényeg az, hogy rendszeresen töltsünk időt a gyermekkel, és legyen egy kapcsolatunk, mindennek ez az alapja.
Beszéljünk a könyvről, hogyan épül fel a könyv, milyen részekből áll.
A könyv első felében nevelési alapelvekről van szó, arról, hogy ma, amikor hihetetlenül sok nevelési trend van, és gyakorlatilag elveszünk, hogy most akkor ezt hogy kell csinálni, és ezek nagyon sokszor szembe mennek egymással, megvizsgáljuk ezeket az irányokat. Aztán szó van arról, ugye a tökéletes szülő mitoszát romboljuk le, ugyanis nagyon sokan meg akarják óvni a gyereküket mindentől, és rettegnek attól, hogy hibát kövessenek el. Hát én megnyugtatok mindenkit, úgyis fogunk hibákat elkövetni, és tökéletes szülő, meg tökéletes nevelés nem létezik. Ahogy tökéletes kapcsolat sem létezik, bár nagyon sok könyv szól a tökéletes kapcsolatról, én nem hiszek benne, én abban hiszek, hogy kapcsolat van, hogy hibákat elkövetünk, de hogy szabad gyengének lenni, és amikor a gyermek előtt merünk gyengék lenni, és merünk bocsánatot kérni, akkor ezzel mintát adunk neki, és nem egy elérhetetlen ideált, elérhetetlen képet mutatunk, tehát hogy ilyen nevelési témák vannak az elején, beszélünk azokról a készségekről, képességekről, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy egészséges kapcsolatot tudjon élni bárki felnőtt korában. Szó van a tinédzserek fejlődéséről, hogy szülőként legyünk képben azzal, hogy mi zajlik bennük a test fejlődésük, a lelki érzelmi fejlődésükről van szó. Aztán szó van a nagykorúsításról, hiszen a tinédzser feladata az, hogy leváljon a szülőről és elkezdjen felnőtté válni. A szülő feladata pedig ebben a korban az, hogy fokozatosan elengedje a gyermekét és pályára állítsa a felnőtt korba. És ez mindenkinek kihívás, tehát a gyermek is tanul felnőtté válni, és a szülő is tanul elengedni. És nagyon sok feszültség, milyen feszültségek jellemzik ezt a kort, illetve a nagykorúsítást magát, azt hogyan érdemes csinálni néhány gyakorlati tippel. Majd ezt követően rátérünk a szexualitás témájára, hogyan beszélünk a párkapcsolatról, szerelemről, szakításról, internetes veszélyekről, pornográfiáról, sextingről, a gender ideológiáról. Nagyon sok mindent érint a könyv.
Szakirodalom is van a végén.
Igen, nagyon komoly szakirodalom van a végén, hogyha valaki szeretne utána olvasni, akkor talál hozzá forrásokat. És ami talán fontosnak tartok kiemelni az, hogy nagyon sok tudományos kutatási eredmény van a könyvben, mert én hiszek abban, hogy főleg a nagyobb tinédzserekkel, kamaszokkal fontos racionálisan beszélni arról, hogy mit miért gondolunk mi úgy, ahogy. Tehát amellett, hogy a hitünk arra tanít, hogy a szexualitással várjunk a házasságig, mi az, amit a tudomány kimutatott, és ami egyértelműen megerősíti és alá támasztja az Isten ránk bízott tanítását. És úgy gondolom, hogy ez kéz a kézben járt, tehát a hitélet és a tudományos kutatások eredményei egyértelműen egy irányba mutatnak.
Nagyon sok mindenről szó volt az előadáson, például a biológiai nemváltásról. Ez mennyire veszélyezteti a mai fiatalokat?
Sajnos egyre több tinédzser bizonytalanodik el a nemi identitásában és orientációjában, és kétségtelenül ebben nagyon nagy szerepe van az internetnek, és annak a hihetetlenül sok hamis információnak, ami az interneten keresztül, illetve a filmekben, rajzfilmekben, zenében rájuk ömlik, és ami sokszor a felnőtteket is összezavarja, hiszen egyre több felnőttel találkozom, akár keresztényekkel is, akik felteszik a kérdést, hogy ha mit született, akkor mi van. Ezekről is konkrét tudományos tények vannak, amivel eloszlatom, vagy eloszlatni kívánom ezeket a tévhiteket a könyvben.
Szó volt még arról, hogy a gyerekek már egész fiatalon pornót néznek. Milyen veszélyei vannak ennek?
A pornográfia hihetetlenül káros, hiszen a pornográf tartalmak több mint 90%-a agresszív, és normalizálja például az agressziót, a kisgyermekekkel való szexuális együttlétet, az azonos nemük között nagyon-nagyon sok káros tartalommal találkoznak. Ezen felül, ami miatt nagyon káros a pornográfia az, ahogy milyen hatást gyakorol az agyra, ugyanis amikor ilyen pornográf tartalmakat néz valaki, akkor az agyában olyan folyamatok mennek végbe, amik rögzülnek. Egyfelől kötődés alakul ki azzal a tartalommal, vagy azzal az aktivitással kapcsolatban, amit a pornográfiában lát. Aztán a vazopresszin hatására nő az érdeklődés azok iránt a tartalmak iránt, vagy az iránt a fajta szexualitás iránt, amit ott lát, tehát vágyni fog arra, hogy ő is kipróbálja, hogy ő is ezt csinálja, és csökken az érdeklődés más iránt, tehát a szociális kapcsolatok szenvednek kárt, és beég. Tehát sokan tesznek tanúságot arról, hogy évekkel, vagy akár évtizedekkel később is ezek a képek, ezek ott vannak és zavarják az akár a hétköznapi teendődben is az ember, tehát nagyon nehéz ezeket a tartalmakat kitörölni, illetve hát nagyon hamar függőséget okoz, mert hogy olyan erős hatással van az idegrendszerre, hogy átírja az idegpályákat. És a párkapcsolatra, tehát annak, aki túl korán találkozik a pornográfiával, annak az egész ízlését, a párkapcsolati képességét torzítja.
Elhangzott az is, hogy hogyan lehet ezen segíteni.
Igen, hát fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy előbb-utóbb találkozni fognak a pornográf tartalmakkal, és hogy ilyenkor mit kell tenni. Hogy nem kell megnézni, hogy le kell csukni a számítógépet, vagy le kell fordítani a képernyőt, el kell onnan menni, nemet kell mondani rá, szólni kell a felnőttnek, szülőnek, mentornak, tanárnak, valakinek, aki segíteni tud neki abban, hogy ezeket a képeket, amiket látott, és amik már néhány kép is be tud égni, hogy ezeket fel tudja dolgozni, illetve ugye az energiáját más módon élje ki, a kíváncsiságára korrekt, igaz válaszokat adjunk. Nagyon sok minden van, ami a szülők és a pedagógusok feladata ebben a témában.
A könyvnek a címe az, hogy Gyújts fényt. Ez nagyon rémelgő tének a több fényt mondására. Konkrétan miért adta ezt a címet?
Több okból. Az egyik az, amiről kevesen tudnak, hogy amikor az élet kezdődik, amikor a hímivarsály találkozik a petesejtel és egyesülnek, akkor ez az egyesülés egy szikrát bocsát ki, és ez az új életnek a kezdete. És hiszem azt, hogy az, amit a szülők tesznek, amikor oda teszik magukat a nevelésbe, az ugyanilyen szikrát, ugyanilyen új életet indít el a gyermekben. Másfelől azért is, mert mi vagyunk hivatottak az Isten fényét, az Isten igazságát átadni gyermekeinknek, hiszen nagyon sok sötétséggel meg árnyékkal találkozik az életben mindenféle területen, és mi vagyunk a fény a gyermekeink számára, minket néz tőlünk, amit lát, azt viszi tovább. Hihetetlenül fontos a szülő-gyermek kapcsolat, és az, hogy szülőként ne csak a gyermekünk fizikai szükségleteiről gondoskodjunk, hogy legyen ruhája, legyen, amit egyen, meg élményei legyenek, hanem sokkal inkább a lelki épségéről és a felnőtté válásáról, hiszen a gyermekeinket feladatként és felelősségként kaptuk Istentől. Nem azért, hogy jól érezzék magukat, és nem azért, hogy gondtalan életük legyen, hanem azért, hogy felnőttet faragjunk belőlük, hogyha úgy tetszik, hogy segítsünk nekik felnőtté válni, azzá válni, akinek Isten megálmodta őket, amikor az a szikra először útjára indult.
Eberlein Éva Gyújts fény című könyvének a bemutatóján voltunk Budapesten a Józsa Judit galériában. A szerzővel beszélgettünk.
Küld, hogy lásd, hogy megismerd azt, mi értelemmel. örömmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkács, ez végtelen nagy gazdagság. Csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az mi fölemel. Várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet minden, s még létezhet. A földön ember, a lánc mi egybe köt, nem hullhat szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanít. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
A gyújts fényt kézikönyvszülőknek, serdülők neveléséhez, ez a könyv szíve. Ennek volt a bemutatója, ezen volt moderátor Krúdi Tamás, a Szent István Intézet kutatója. Ő beszélgetett a szerzővel. Miről szól ez a könyv?
Mint hogy a címe is mutatja, ez egy kézikönyv, amelyik szülőknek szól arról, hogy hogyan beszélgessenek el a húzós, rázós, kemény témákról is, ugye nem csak azokról, de hát mindenről a kamasz gyerekeikkel. Picit tapasztaljuk magunk körül, hogy érték vesztetté vált a világ, tehát a szülők próbálnak, jót akarnak, próbálnak tájékozódni, és sokszor nem találják meg azokat a fogódzókat, amik segítik őket abban, hogy hogyan beszélgessenek akár a saját gyerekeikkel. Sok szülő érzi azt, hogy a saját tapasztalatai azok, azt gondolja, hogy azok nem releváns. Sok már, mert annyira megváltozott a világ körülöttünk, technológiai fejlődés, történelem, akármi. Nem releváns az, amit ő tud, vagy gondol a világról. Egyébként az Éva könyvében az a nagyszerű dolog, hogy meggyőzi a szülőket arról, hogy ez nem így van. Minden szülőnek nem hogy lehetőség, hanem kötelessége is a gyerekének elmondani azt, amit ő tud az életről, mert abból fog leginkább a gyerek tájékozódni, és hogy ez nagy-nagy segítsége nekik az elinduláshoz. Ugyanakkor tényleg rengeteg olyan új dolog jelent meg a világban, ami az én ifjú koromban még nem volt, és a gyerekeimnek a fiatal korában meg már közhelynek számít, és azzal együtt nőnek föl. És sokszor ezekben a kérdésekben szavaink sincsenek. Nem is ismerik őket, és szavaink sincsenek, és támpontjaink sincsenek. Na most ehhez ad ez a könyv nagyon jó támpontokat és beszélgetési pontokat, hogy hogyan lehet ezeket a tulajdonképpen a felnőttek, a szülő generációja számára nagyon új témákat hogyan lehet megközelíteni, milyen mondatokat lehet mondani, milyen szavakat lehet használni, mind mit lehet érteni, és sokszor ilyen gyakorlati magyarázatok is vannak benne, hogy az új fogalmak mit jelentenek. Tényleg kézikönyv, ugye, mert hogy a tudomány is a megalapozott, mellette vannak gyakorlati, valódi életből elesett példák, nyilván név nélkül, illetve hát olyan csak keresztnevekkel, de hogy mi hogyan történt, alá van támasztva ez valódi példákkal, és kérdésekkel, mert ugye nagyon sok olyan kérdés van, amit a szülőknek elsősorban maguknak kell tisztázni magukban, mielőtt le tudnak ülni beszélgetni a gyerekükkel. És a végén, mivel kézikönyvről van szó, vannak egész konkrét gyakorlati példák, meg feladatok arra, hogy mit lehet megcsinálni, illetve mit nem szabad, mit nem tanácsos, mert ugye rossz eredményre vezet, és mi az, ami viszont nagyon tanácsos, hogy a szülő kamasz gyerekével átbeszéljen, és hogyan beszélje át.
Ön vezette a beszélgetést a szerzővel, és többször volt arról szó, hogy nem minden gyerek egyforma. Ön 6 gyereket nevelt fel, úgyhogy túl van már 6 gyereken. Mi a tapasztalat?
Igen, nem vagyok még túl, tehát éppen a közepében vagyunk. Azt kell mondanom, hogy most már 16 éve vagyunk úgy, hogy mindig van egy problémás időszakban lévő kamasz, aki éppen egy nehéz időszakon megy keresztül. Úgyhogy igen, van benne tapasztalat, de még van előttünk, hát azt mondanám, hogy 1,5. Igen, amit mondott, hogy minden gyerek teljesen más, és ami bejött az egyiknél, nem jön be a másiknál. De ez nyilván abból is fakad, hogy más lesz a családi dinamika is. Tehát ugye nem mindegy, hogy első, második, harmadik, negyedik gyereknek születik-e valaki, mert előtte már vannak mások is, akik ezt csinálják. Meg hát a szülők is, ugye az teljes illúzió azt gondolni, hogy ugyanúgy fogom tudni nevelni, meg ugyanúgy fogok tudni törődni az összes gyerekkel. Találékonynak kell lenni, tehát ez mindenképpen így van. Találékonynak kell lenni. Nyilván vannak alap, erkölcsi, érték, vezérelt döntések, meg dolgok, amikben az ember nem enged, meg amiket tudja, hogy ezt mindenképpen szeretné, hogyha a gyerekeinek átadná. ennek az üzenetnek az eljuttatása hogyan történik, az viszont sok esetben más, az nem mindig ugyanaz. Maga a tartalom az ugyanaz, tudom, hogy mit szeretnék mondani, hogy ez hogyan megy át, hát igen, ebben találékonynak kell lenni.
Többször elhangzott, hogy a legnagyobb veszély az internet. Ön említette, hogy megküzdöttek vele, hogy 16 évig nem adtak okos eszközöket a gyermek kezébe, és hogy viselték ezt a fiatalok?
A legnagyobb fiunk 27 éves, 28 lesz nem sokára. Vele még elkövettük azt a hibát, hogy amikor talán 13 vagy 14 éves volt, amikor okos eszközöket kapott, laptopot, meg okostelefon. Mondjuk akkoriban még az okostelefonok azok valójában buta telefonok voltak, mert az internetet nagyon lassan érték el, nem lehetett behozni rajtunk. Ami akkor hátránynak tartottunk, az kiderült, hogy valójában előny. De rájöttünk arra, hogy ez korai volt. Tehát, hogy, és aztán később ő maga is mondta, hogy igen, talán túl korán lett ő kitéve olyan dolgoknak, aminek nem kellett volna. De hát a következőknél már megemeltük ezt a korhatárt, a többi gyereknél 16 éves korra valóban okos eszközöknél, hát komoly ellenállásba ütköztünk. Szóval folyamatos küzdelem és harc volt. Illetve nem igaz, mert az első 2-3 esetben igen, és onnantól ez a többiek beletörődtek, mert hogyha velük ez volt, akkor úgy jogos, hogy nekik is ugyanez legyen a sorsuk meg a történetük. Általában az volt a fő érv, hogy az osztályban mindenkinek van. Ez egyébként egyrészt nem volt igaz, mert vannak szülők, és egyébként rájuk lehet támaszkodni, akik szintén ugyanúgy gondolkodnak, ahogy mi, és most már egyre többen vannak, tehát egyre több szülő tudja azt tisztában azzal, hogy micsoda veszélyeket rejt. A teljesen felügyeletmentes. Tehát az, hogy egy wifin keresztül korlátlan internet hozzáférése van, egy okostelefonon keresztül egy kamasz gyereknek mindenhez, ami a világon van, tényleg mindenhez korlátlan hozzáférése van, hát azt hiszem, hogy ezt most már egyre inkább látják a felnőttek is, hogy ez egy kezelhetetlen, egy olyan helyzet, mint hogyha egy alkoholistát egy italboltba zárnának, és annak egy pár vizet neki, hogy csak azt ihatja. Nem fog sikerülni betartatni vele ezt.
Nagyon sokszor esett a pornóról is, már 10-12 éves korukban nézik a gyerekek. Hogy lehet ezt megakadályozni?
Ez borzalmasan nehéz. Én nem nagyon látok más lehetőséget rá, mint az, hogy nem odaadni ezeket az eszközöket, amin keresztül könnyen hozzáférhető lesz. Nem tudok mást gondolni most, és még az sem teljesen jó, és az sem működik teljesen, mert ugye az iskolában, meg az osztályban másoknak meg lesz, és akkor azon keresztül nézik, meg kitalálják azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet hozzáférni. De ahogy itt egyébként az Ébelein Évától is elhangzott, minden egyes akadály az egy pont a gyerek számára, és hogy elgondolkozom, hogy tényleg akarom én. Ez persze le lehet küzdeni minden, de általában ez úgy szokott menni, hogy van egy nagy kísértés, és akkor arra hirtelen cselekszik valamit. Hogyha itt van az okos telefon, akkor ez egy pillanat alatt ott van fönn az interneten. De hogyha ehhez nekem mindenféle akadályokat kell leküzdenem, ami hosszú időbe telik, lebukás veszélyes, mit tudom én, akkor sok olyan pont van ebben a történetben, ahol úgy dönthet a kamasz, hogy nem éri meg az egészet, inkább elmegyek focizni, vagy nem tudom, húzódkodom egyet, vagy előveszem a könyvet és olvasok egyet. Szóval igen, a küzdelem nem reménytelen és nem értelmetlen, hanem nagyon is fontos. Tehát a szülőnek amit tud tegye meg, hogy minél több gátat építsen be abba, hogy a gyerek hozzáférjen a pornográfiához, mert annak a hatása az pusztító.
Elhangzott a hozzászólásoknál, hogy ez a könyv ez jó útmutató, és segít abban, hogy a gyerekkel beszélnek a szexuális témákról.
Ugye erre nagy szükségünk van, mert tényleg rengeteg olyan új fejlemény van a világban, amikkel még nem is tapasztaltunk. Tehát ugye mi az a generáció vagyunk, a szülő generációja, akik még internet nélkül az offline világban nőttek fel. Bár televízió már volt, tehát képernyő már volt, de nem volt ilyen mértékű képernyő kitettség, mint amilyen a mostani fiatalok vannak. Fontos megjegyezni, hogy az emberi természet nem változik, tehát itt nem egy új fajról beszélünk, hanem ezek a fiatal emberek, még ugyanazok a vágyaik valójában, mint amilyenek nekünk voltak. Tehát ez már egy kapcsolódási pont. Tehát például ugye nemrég olvastam egy kutatást, ami arról szólt, hogy a Z-generáció tagjai, ha tehetnék, a dolgaikat elsősorban személyesen intéznek és személyes találkozásokat tartanának, csak hogy ugye a kapcsolattartásnak egy jelentős része áttevődött online, mert kényelmesebb, mert nem kell veszítést tenni érte, és könnyebben működik. De a preferencia mégiscsak az lenne, noha egyre inkább, veszítik el azokat a skilleket, amik könnyűvé teszik a személyes kapcsolattartást az offline világba, mégis a vágy az alapvetően az, hogy valódi kapcsolatra tegyenek szert. A képernyőn keresztüli kapcsolattartás az nem valódi kapcsolattartás. Az kicsit olyan, az inkább ilyen megküzdési stratégia, ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha valaki mondjuk szomorú, és arra iszik egy pohár bort, és jobb lesz a kedve tőle. Nem oldja meg a problémáját, de talán elmúlik. Tehát ez ilyen tüneti kezelés. A valódi kapcsolódás az tényleg csak személyesen tud létrejönni. És ezt erre ugyanúgy vágynak a fiatalok, ahogyan mi is vágytunk régen.
Örökérvényű, hogy az ember társas lény.
Abszolút, abszolút, tökéletesen. És ez nem fog változni, és Jóisten így teremtett minket, hogy egymáshoz, meg a hozzávaló kapcsolódásra.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni.
Neked udvaroltam,
neked udvaroltam, az öletbe borultam,
többé el sem tudtam menni,
kezdjetek szeretni.
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt, még komédiába, répa csak színésze, az élet a diét, minek őre menni, kezdjetek szeretni.
Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
Az utolsó órában, mikor már megbántam.
Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
Hogy elmúlt az élet.
Kezdjetek el élni.
Motorbőgéstől volt hangos a közelmúltban az ecsédi Szentkút völgye. A Boldogasszony kápolnánál ugyanis zarándoklatra gyűltek össze a motorosok immár 19. alkalommal. Az erős hideg szél sem tántorította el őket, hogy részt vegyenek egy egész napos rendezvényen. Csontos Péter szervezővel Fekete Gábor beszélgett.
Láttuk több médiaportálon is megjelenni, hogy jó sikerült ez a motoros búcsú. Arról beszéltünk az elmúlt héten, hogy visszatérünk rá részletesebben a hírmondóban, volt egy beharangozó, most pedig egy értékelés. Akkor arra kérlek, hogy értékeld röviden, hogy sikerült ez a 19. motoros búcsú.
Szeretettel köszöntelek, és a rádióhallgatókat is. A 19. alkalommal megrendezett motoros búcsú, immáron közelítve a 20. évfordulóhoz egyre több és több mondjuk tapasztalattal gazdagodunk, és egyre jobb és szebb pillanatokat élünk meg, mind a program, mind a szervezés gyanánt, hiszen amaz mellett, hogy vannak nehéz pillanatok, ugye a szervezés és a készülés mellett, az mellett örömteli pillanatokat is meg tudunk élni, majd mindjárt erre is kitérek példaként, de azt el kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy munkanap volt a 17-e, ahhoz képest, hogy az időjárás eléggé zordnak tűnt, annak ellenére elég szép számmal vettek részt a motorosok, és hát természetesen érdeklődők is, bár ezt inkább a délutáni órában inkább sűrűsödött jobban, és jobban jöttek, de gondolom ugye a munkából adódóan, illetőleg hát ugye a programokkal kapcsolatosan, amit éppenséggel úgy gondoltak, hogy tudnak venni, részt kívánnak venni. Az elmúlt évekhez hasonlóan mindig arra törekszünk, hogy mindenki számára megfelelő, értékelhető, lelkileg feltölthető programot tudunk prezentálni. Én úgy hiszem, hogy ezt idén is sikerült elérni, hiszen ha azt vesszük, hogy a megnyitót követően volt egy előadás Dietz Gusztáv Jiu-Jitsu bajnokkal, ketrecharcos, illetőleg hát ugye a sportban sok minden eredményt elért azóta, illetőleg hát ugye filmszínészként is munkálkodik. Ő tartott előadást az életéről, arról, hogy hogyan és miképpen találtam meg azt az utat, azt a különleges utat, ami számára egyfajta középpontként, egy origóként működik, és ez a sport mellett a lelki feltöltődés és a lelki élet is hozzátartozik. Így egy felemelő előadáson vehettek részt, akik itt voltak. Ezt követően 2 órától volt egy bemutató, és előadás is egyben, hiszen dr. Gidány Csaba László régész, történész, harcművészet oktató előadásán vehettek részt, amely a kurucokat kívánta bemutatni a szabadságharcban 1703-tól 1711-ig, és hát azt kell mondanom, hogy mindenki számára egy-egy fejtetetlen pillanat volt, hiszen képzeljük el, hogy egy régész történész, nem egy száraz tanulmányt próbál számunkra bemutatni, hanem magát az eszközöket, az öltözéket, azt, hogy hogyan és miképpen használták a harci pillanatokban, vagy éppen a mindennapi közéletben, vagy a munkálatok során. Tehát voltak itt eszközök, voltak itt harci felszerelések, voltak öltözékek, amiket be tudtak mutatni, hiszen többen is érkeztek a régész történész úrról, és hát természetesen nagyon nagy érdeklődés volt az emberek számára, hiszen elsütöttek egy kovás pisztolyt, ami hát mindenki számára egy olyan pillanat volt, hogy hát mégis láthatták, hogyan működik. 3 órától kutyás bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők, és hát itt vált egy kicsit családias pillanattává a program, hiszen egyre többen érkeztek, akik kisebb vagy nagyobb családdal érkeztek, számukra is egyfajta feltöltődés volt, egy jó kis kikapcsolódás. Majd mindennek a megkoronázása, mondhatjuk így, az ünnepi szentmise, amelyet Portik Lukács Lóránd atya mutatott be, ferences atya, és hát azt kell mondanom, hogy szép számmal vettünk részt. Bár az zord idő ellenére voltak, akik egy kicsit meghúzódtak, voltak, akik menedéket kerestek, de hál' Istennek nem esett, nem volt probléma, nem volt olyan körülmény, ami ezt gátolta volna, így egy ünnepi szentmise mellett áldásban is részesülhettek a motorosok.
Beszéljünk már erről a motorosokról, mert ugye ez úgy is indult, ez a kezdeményezés annak idején, hogy egyértelműen a motorosaknak szólt ez a találkozó. Vannak visszatérőek, vannak akik újak. Honnan jöttek például legmesszebbről?
Azt kell mondanom, hogy eléggé széles a paletta, hiszen ha azt veszük, hogy amikor elindultunk 2007-ben, akkor még a helyi 60 és környéki motorosok vettek először részt, majd egyre inkább szélesedett ez a történet. Mindenkihez eljutott annak a híre, hogy van egy motoros zarándoklat. Ez úgy indult, hogy hát, ugye természetesen május hónap az a szűzanya hónapja, és ugyanakkor a szűzanya védelmezője a motorkerékpárosoknak és a kerékpárosoknak is, és úgy gondoltuk, hogy őket is meg kellene szólítani, annál is inkább, hiszen létezik a gyalogos zarándoklat mellett a kerékpáros zarándoklat, a lovos zarándoklat, a motoros zarándoklatnak is van jelentős hagyománya innentől kezdve, hiszen meg lettek szólítva, meg lett teremtve annak a körülménynekre is lehetőségnek a pillanata, hogy részt tudnak venni egy motoros zarándoklaton. Azóta már, hál' Istennek, egyre több helyen is hallhatunk arról, hogy van motoros zarándoklat, hol nagyobb távolságot, hol kisebb alkalmat jelenítenek meg ez ennek tekintetében, viszont mindenféleképpen egy felemelő pillanat a számunkra is, hogy találkozunk új arcokkal, régi arcokkal. A legmesszebbről a felvidékiek érkeztek idén is, hiszen tavaly évben is voltak felvidéki motorosok, ők is rendszeresen már hagyományosan mondhatjuk így, szervező partnereink, ők felvidékről érkeznek, Pécsről, Nyíregyházáról, de voltak ettől messzebb. Is, és hát ugye Budapest érintésével egészen itt a Heves vármegyéből szintúgy. A motoros lelkületű emberek, akik megjelentek, azok a jótékony motorosok, azok, akik számára fontos az a fajta küldetés, hogy az mellett, hogy a napi rendszerességgel járnak motorral, akár munkahely, akár kikapcsolódás szintjén, valahol érzik annak a súlyát, annak a biztonságát, hogy a védelmezőjük hatható segítségét is segítségül hívják, mondhatjuk így.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházi temetésről lesz szó. Az első részt hallják. Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Egyházi temetés, latinul exequie. Liturgikus szertartás, melyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megszenteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja. Az egyház tagjait jog szerint illeti meg. A temetés módját tekintve az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását. Nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották. És itt engedjék meg a tisztelt rádióhallgatók, hogy az egyház számára oly fontos, a latin szertartású római katolikus egyház számára írt az egyházi törvénykönyv, a Codex Juris Canonici, rövidítve CIC, megfelelő, adekvát, ide tartozó előírását felolvassam, kánonját, az 1176. kánont. Ez egy nagyon üdvös és nagyon fontos könyv. Rögtön hadd jelentsem ki, és talán ezt többször is meg fogom ismételni majd az elmélkedések során, hogy ennek a törvénykönyvnek nem pusztán jogi csűrés, csavarás idézőjelbe téve a célja, hanem a legnemesebb cél a salus animarum, a lelkek üdvössége. Minden személlyel és dologgal és eseménnyel kapcsolatos törvény a legfőbb törvényt, a lelkek üdvét hivatott előmozdítani. Az 1176. kánon tehát ezt fogalmazza meg. Az elhunyt Krisztus hívőnek a jog szerint meg kell adni az egyházi temetést. Erre felhívom mindenkinek nyomatékosan a figyelmét, mert nagyon fontos, hogy az elhunytat megilleti a keresztényt, a megkeresztelt embert az, hogy méltóképpen temessük el, megfelelő egyházi kegyeleti szertartásban részesítsük. Ez az első paragrafus. Második paragrafust: az egyházi temetést, melyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megtiszteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja, a liturgikus törvények szerint kell végezni. Az egyház nyomatékosan ajánlja, harmadik paragrafus, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását, nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották. Tehát, hogyha kifejezetten Krisztus és az egyház tanítását akarják meggyarázni vagy nevetségessé tenni, és ezért hamvasztják el az elhunytat. Ez a keresztény tanítással ellenkező ok. Az egyházi temetés helye. Első paragrafus, a temetési szertartást minden elhunyt hívőért általában a saját plébánia templomában kell végezni. Második paragrafus, mégis szabad minden hívőnek, vagy azoknak, akik az elhunyt hívők temetéséről gondoskodni illetékesek, más templomot választani a temetési szertartásra az illető templom igazgatójának beleegyezésével, és értesítve az elhunyt saját plébánosát. Harmadik paragrafus, ha a haláleset a saját plébánián kívül történt, és a holttestet nem szállították el oda, és nem is választottak törvényesen valamely templomot a temetési szertartásra, a temetési szertartást annak a plébániának a templomában végezzék, ahol a haláleset történt, ha csak a részleges jog más templomot nem jelöl ki. A megyés püspök temetési szertartását saját székesegyházában végezzék, ha csak ő maga nem választott más templomot. Érdekesség továbbá még az egyházi temetést illetően a szerzetesek vagy az apostoli élet társaságának tagjai temetési szertartását általában saját templomukban vagy kápolnájukban az elöljáró végezze, ha az intézmény vagy a társaság klerikusi, egyébként a lelkész végezze. Ha a plébánosnak saját temetője van, az elhunyt hívőket ott kell eltemetni, ha csak maga az elhunyt vagy azok, akik az elhunyt temetéséről gondoskodni illetékesek, törvényesen más temetőt nem választottak. Mindenki megválaszthatja azt a temetőt, ahová temessék, ha csak a jog ettől el nem tiltja. A temetés alkalmából nyújtott adományokat illetően meg kell tartani az 1264. kánon előírásait, ügyelve azonban, nehogy a temetés tekintetében személyválogatás forduljon elő, vagy a szegények ne kapják meg a megfelelő temetést. A temetés végeztével írják be a megfelelő bejegyzést a halottak anyakönyvébe a részleges jog szerint. Erről olvashatunk az egyházi törvénykönyv 1177. és 1182. kánonjaiban. Tisztelt rádióhallgatók! A katolikus egyházi temetés, egészen pontosan a latin, római katolikus egyházi temetési szertartás a gyászolók fájdalmát hivatott enyhíteni a méltó szertartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kívánjuk kapcsolni a gyászolókat. Ezt imádsággal kísérjük. Katolikusok számára az elhunytért való imádság is fontos, ennek leglényegesebb eleme a szentmise, a gyászmise. Amikor elhunyt szeretteinket gyászoljuk, gondoljunk arra, amit a temetők bejáratán olvashatunk, feltámadunk, örök életünk van. Fontos, a legfontosabb, az elhunyt lelki üdvért mondott szentmise és mondatott szentmise, melyet nem csak a temetéshez kapcsolódva, hanem később is rendszeresen például az elhunyt halálának évfordulóján érdemes kérni, ez is hatható segítője örök boldogságának, és többet ér minden sírkőnél, virágnál, koszorúnál, gyertyánál, arra az elhunytnak nincs szüksége, de az érte mondott imára, a legszentebb áldozatra, a szentmisére mindenkoron, az nyúlik csak át a halálon az örökké valóságba.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.